Nézzük a mai táplálékunkat, hogy mit készített el nekünk ma az Úr. Egyébként ennek az üzenetnek az egyik részét ott éppen letkésen mondtam el, egy nagyon csodálatos bibliai történeten olvasgatok, kettő hete, és ezen gondolkodom, ezen elmélkedem, és az ember átolvas felületesen történeteket, és ugye az első olvasásra megragad az emberbe valami, a felszínt kapirgálja. De ha mélyre ásunk egy történetnek, akkor meglátjuk, hogy a mélységben mennyi minden van, mennyi minden kincs van, mennyi minden olyan dolog van, ami a mi hasznunkra, ami épülésünkre, ami javunkra van. És ez az üzenet, bár Jézus maga mondta el a tékozló fiúnak a történetét 2000 évvel ezelőtt, ma ugyanolyan aktuális. Isten igéje mindig aktuális. A történet általában mindig ugyanaz, általában a helyszínek és a szereplők változnak, de ugyanolyan értékes üzenetet hordoz ez a mai hívő számára is, mint akkor, amikor maga az Úr Jézus elmondta ezt a történetet. Én azt hiszem, hogy ebben a teremben talán nincs olyan ember, aki ezt a történetet ne olvasta volna végig a Bibliába, akinek meg nem melengedte volna a szívét, az Atya szeretete. És én tudom, hogy sokan vettetek áldást már ebből az üzenetből, és többféle megközelítése volt. Én nem hiszem, hogy létezik olyan pásztor, aki erről soha nem prédikált. De mégis én azt kértem az Úrtól, hogy amit nekem mond ma ez az üzenet, azt szeretném átadni. Amit a Szent Szellem ma ezen az üzenet kapcsán szeretne átadni nektek, azt világítsa meg nekem. Ennek a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy Atyám, add ki a jussomat. Nagyon-nagyon sokszor, van és történt meg velünk már az, hogy kértünk Istentől. Mindannyian kérünk, mindannyian oda mentünk már az Atyához, és ez is erről szól ez a történet. Valójában, ha megnézzük, a tékozló fiú története szól egy atyáról, és szól az ő két fiáról, és a történet ennek kapcsán bontakozódik ki. Valójában ez a történet, ha megnézzük, mindjárt el fogjuk olvasni, valójában a mi mennyei atyánkról is rólunk szól. Nézzük meg a Lukács evangélium 15. rész 11-es igeversét. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondja az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozolá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Egyelőre eddig olvassuk a történetet. Hányan kértünk már, hányan követeltünk már Istentől, hányan mentünk már oda az Úrhoz, hogy Uram, add nekem ezt, vagy add nekem azt. Uram, szeretném azt az új autót nagyon. Add nekem azt az új autót. Igaz, hogy nincs rá még pénzem, Uram, de segíts nekem, hogy hadd intézzek el rá kölcsönt, majd megveszem én azt abból a kölcsönből. Én azt annyira kívánom. Annyira vágyom, annyira szeretném. Hogy hányan tettünk már olyat, hogy oda mentünk az atyához, kértünk, követeltünk. Akár még a személyes kapcsolatokban is, fiatalok. Hú, atyám, annyira tetszik nekem az a lány. Úgy szeretném őt. Annyira jó lenne, hogyha ő lehetne az enyém. Ő tartozhatna hozzám, vagy a lányok. Hogy azt a fiút annyira szeretném, hogyha ő lenne a férjem, ha ő lenne az enyém, add nekem atyám. Tudod, hogy dobzódva él, tudod, hogy erkölcstelen esetleg, azt is tudod, hogy esetleg drogozik, kábítószerezik, vagy alkoholista, vagy éppen nem olyan életet él, és minden, vagy esetleg még Istenbe se hisz, hogy ez mindenestől nem hozzád való. De akkor is annyira kívánom, annyira szeretném, annyira jó volna nekem. Hányan tettünk már az életben ilyen dolgokat? Vagy szeretnék egy vállalkozást elindítani? Hú, a szomszédomnak olyan jó megy a vállalkozása. Atyám, add nekem, hogy én is azt csináljam, hogy én is hozzáfogjak. adjad nekem, szeretnék önálló lenni, szeretném ezt tenni, szeretném azt tenni. Az érzésedet és a gondolkodás módunkat bizony eléggé átformálta a világ. A világ trendje szerint szeretnénk dolgokat megtenni, és szeretnénk olyan dolgokat, amiben nem Isten szelleme vezet bennünket. Nagyon sokszor, amikor Istenhez megyünk ezekkel a kérésekkel, ezekkel a követelésekkel, akkor Isten azt mondja néha, jó, hát tedd meg. Igaz, hogy nem kérdeztél meg engem, hogy az jó lenne neked, nem lenne jó neked, de ha te ezt akarod, akkor tedd meg. Akkor legyen neked úgy, ahogy te akarod. Ugyanis Isten a mi szabad akaratunkat soha nem lépi át. Ha annyira akarod azt a kölcsönt, vedd föl, Isten nem fog megakadályozni ebben. Ha annyira akarod azt a kapcsolatot, amiről mindenki tudja, te is tudod talán a legszíved belül, hogy az mindenestől nem neked való. Isten nem fog benne megakadályozni. Isten még abba se fog megakadályozni, hogy akár kirabolj egy benzinkutat. Isten nem fog eléd állni. Szabad akaratod van. Az, hogy Isten ebben mennyire van benne, mennyire szeretné ezt az Atya, az egy másik kérdés. És akkor látjuk azt, hogy az történik, amikor az emberek a saját kívánságukból, a saját követelésükből megszerzik azt, amit szeretnék. És látjuk, hogy mennyi ember bukik el. És a végén azt látjuk, hogy állásért imádkozunk embereknek. Megkap egy jó állást, megkap egy jó fizető helyet, és elhagyja onnantól kezdve a gyülekezetét, elhagyja Istent, elhagyja az Atyaházát, és kimegy a világba, onnantól kezdve a vállalkozása lesz a biztonsága, a vállalkozása lesz az Istene, vagy a munkája, vagy akár az istentelen házastársa, és ott hagyja azt a helyet, ahova őt az Atya helyezte. Mindez a testnek és a szemnek a kívánsága legtöbb esetben. Én nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne legyen kívánságod, hogy ne legyenek céljaid, ne legyenek terveid, ne legyen ambíciód. Jézus tanított imádkozni bennünket, igaz? A mi atyánk imáját talán mindenki ismeri. És mi van a mi atyánk imájában? Hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ezek az imák, amiről itt beszéltem, hányan imádkoztunk, és talán imádkoznak ma is így, akár ebbe az órában is imádkoznak így. Atyám, legyen meg az én akaratom. Ezt a címet akartam adni először az üzenetnek. De nagyon sokszor tesszük ezt, hogy legyen meg az én akaratom. Az Atya megteremtette az ő gyermekét. Az Atya megteremtette ezt az egész földet. Az Atya megteremtette mindazt a gazdagságot, mindazt a jót, ahova az embert helyezte. És az Atyának vannak gyermekei. Ez a két fiú, aki között az Atya megosztotta a vagyont, hova született ez a két gyerek? Beleszületett egy gazdagságba. Az Atya létrehozta már mindazt a birodalmat, ahova ez a két gyerek megszületett. Az Atyának van vagyona, az Atyának van gazdagsága, az Atya házában bőség van. Amikor az embert behelyezte az Édenbe, ott megvolt az embernek minden ellátása, az Atya gondoskodott az ő gyermekéről. Nem volt szüksége orvosi ellátásra, nem volt szüksége arra, hogy reggeltől estig dolgozzon. Az Atya gondoskodott róla. Az Atyaházában minden ellátás biztosítva volt a számára, hiszen az Atyaházában éltek. És élvezték mindannak az előnyét, ami az Atyaházában megillette őket. Az Atyaházában biztonságban voltak. Ádám és Éva, az első emberpár, ők is biztonságban voltak. Mindaddig, amíg az Atyaházában voltak, amíg az Atyára hallgattak, amíg az Atyával voltak közösségben, élvezhették mindannak az áldását, amit az Atya odaadott nekik. Az Atya bölcs ahhoz, hogy tudja, hogy mi a jó az ő gyermekei számára. Mert az Atya mindent tud. A mi mennyei Atyánk mindent tud. Az Atya bölcs. Hiszen ha nézzünk most a mennyei atyánkat, ő teremtett mindent. Ha nézzünk egy fizikai atyát, nézzünk egy fizikai szinten, akkor az atyának volt bölcsessége ahhoz, hogy létrehozta azt a gazdagságot, megteremtette mindazt, és ha megteremtette, ő tudta kezelni, tudta azt fenntartani. Az atya áldott volt. És a gyermekei is áldottak voltak, hiszen az atyának az áldásaiban éltek, az atya áldásaiban jártak. Az atya megosztott velük mindent. Jó dolguk volt, vagyon, befolyás, minden megvolt az atya házába. Hiszen az atya egy gondoskodó, szerető atya, aki gondoskodik az ő gyermekeiről. Mindene megvolt a gyermekének, és egy ilyen atya, egy ilyen szerető atya, az mindent biztosít az ő gyermekei számára. És akkor mit tesz a fiú? Gondol egyet, és azt mondja, nézzük az igét, ezt ki is jelöltem itt. Mondja az ifjabbik az atyának, add ki a vagyonom ráeső részét. Elkezdett követelőzni az atyától. Add ki, add oda nekem. Én nem tudom, mi járhatott ennek a fiúnak a fejébe. Gondolom, megvolt a véleménye az atyáról. Úgy gondolta, hát nem olyan nagy dolog ezt a vagyont kezelni. Én is vagyok olyan jó, mint az apám. Én is vagyok olyan jó, mint az atyám. Én önállóságra vágyom. Látjuk azt, hogy egy rossz gondolkodásmód, amit itt tetten érhetünk. Add oda, add nekem. Nem kérte az atyától, hogy a véleményét, hogy fiam, vagyok én apám annyira érett ahhoz, hogy ezt a dolgot én már tudjam kezelni? Nem, hanem elhatalmasodott rajta egy érzés. Látjuk, hogy rossz volt a hozzáállása, rossz volt a gondolkodása. Nem tudta megbecsülni mindazt, amit az atya a számára biztosított. Nem volt hálás a szíve, tiszteletlen volt az atyához. Mit gondoltok, az atya kinek tartogatta mindazt a vagyont, amit megteremtett? Nem a gyermekeinek szánta, nem a fiának szánta, nem nekik teremtette meg mindazt, amit megteremtett. Egy szerető atya így gondoskodik, így gondolkodik. És mégis látjuk azt, hogy az atya azt mondta, jó fiam, oké, rendben, ha neked ez kell, akkor tessék, itt a vagyon. Bár az atya tudta, hogy a fia nem elég érett. Tudta, hogy nem tudja kezelni mindazt, amit ő kikövetelt magának. És látjuk ennek a rossz gondolkodásmódnak a következményét. Hogy egy rossz gondolkodásmóddal ki lehet kerülni Isten áldásaiból. Egy rossz gondolkodásmóddal egy jó helyről, egy rossz helyzetből, egy jó helyzetből, egy rossz helyzetbe lehet kerülni. És majd látjuk az ellenkezőjét is. Amikor valaki helyesen gondolkodik, akkor a legnagyobb gödörből is képes kijönni. Ő volt a kisebbik fiú. Lehet, hogy elkényeztették, hiszen majd később olvassuk, az atyának voltak szolgái. Ő volt az atyának a kisfia. Lehet, hogy lesték minden kívánságát az atyai házba. Kiszolgálták őt. Lehet, hogy szolgák voltak körülötte. Megmosták a lábait, hogyha kellett. Bármit megtettek érte. Hiszen ő az atya házában volt, ő volt az atyának a kedvenc kisfia. Ő még egyedül az égvilágon semmit nem hozott létre. Nem volt önálló, soha. Ő az atya mellett volt. Egy követelőző gyermek volt. Az is lehet talán, hogy szolgának érezte magát. Volt egy rossz gondolkodása. Biztos, hogy volt rossz gondolkodása, különben nem tette volna ezt, amit tett. Vagy többet gondolt magáról, mint aki valójában. Tehát csak azért, mert az atya mellett volt, még nem jelenti azt, hogy érett volt ahhoz, hogy tudja kezelni a dolgokat. Neked is van egy kisfiad, van egy gyermeked, akkor nyilván nem bízod rá az autót, mondjuk 6 évesen, hogy vezesse az autódat. Amikor majd felnő, amikor meg lesz hozzá az érettsége, megszerezte a jogosítványt, és tud felelősség teljesen dönteni, akkor nyilván el fog jönni az ideje, hogy azt mondod, hogy fiam, itt a sluszkulcs, most már megvan a jogosítványod, beülhetsz az autóba, és közlekedhetsz. különben kárt okozol saját magadnak, és a körülötted lévő embereknek is. És nézzük meg, hogy van erre példa a Bibliában. Isten elhívta Ábrahámot, mindannyian ismerjük a történetet. Ábrahámnak adattak az áldások ígéretei. Isten kihívta őt Ur Kasdimból, és azt mondta neki, hogy gyere ki onnan, megáldalak téged, nagy néppé teszlek, hagyd el azt a helyet, hagyd ott azt a helyet. Ábrahámnak Isten odaadta ehhez azt a kenetet, amivel ő ezt végre tudja hajtani. Odaadta hozzá azt a hatalmat Ábrahámnak, amivel ő be tudja tölteni azt az elhívását. És látjuk, hogy elment vele Lót is. Lót ugyanúgy ott volt Ábrahám mellett. Amíg egy áldott ember mellett vagy, egy növekedő, egy gyarapodó ember mellett vagy, amíg az atya mellett vagy, ugye Ábrahám fizikailag atya Izraelnek, nekünk pedig mi az ígéretének az örökösei vagyunk, az Ábrahámnak tett ígéret örökösei vagyunk a Jézus Krisztusban. És látod, hogy Isten meggazdagította Ábrahámot, meggazdagította Lótot. De aztán mi történt? Amikor már nagyon jól ment a dolguk, amikor már gyarapodóak voltak, mit csináltak? Elkezdtek a pásztoraik veszekedni. És azt mondták, hát nem férünk meg már ezen a földön, annyi a jószágunk, annyi a gazdagságunk. Mit mond egy áldott ember? Ábrahám azt mondja, jó, hát akkor rendben van, figyelj ide, ne legyen viszálykodás, te menj jobbra, én megyek balra. Válaszd ki azt a helyet, hova szeretnél menni? És látjuk azt, hogy egy áldott ember mindegy, hogy hol marad, mert egy áldott embert Isten megállt. Lót pedig ment a feje, ment a szeme után, látta Szodomát, Gomorát, hú, jó nagy gazdagság, jódus, legelők. És ment a saját feje után. De Lótnak nem volt meg az a kenete, nem volt meg az a bölcsessége, nem volt meg Istentől az az elhívása, ami Ábrahámnak. És látjuk, hogy mi lett a vége. Tönkrement. Oda lett minden, oda lett a gazdagság, oda lett már a saját életéért kellett, hogy küzdjön, és Ábrahám mentette meg őt. A felesége sóbálványá vált. Látod, ha nincs ott a bölcsesség, nincs ott az isteni vezetés, és nem kérdezzük meg azt a szemét, aki mindent tud, aki tudja, hogy mi az, ami jó nekünk, egy gyerek, egy életre éretlen gyerek, az nem tudja, mi a hasznos az ő számára. Hányatok dohányzott már gyerekként? Hányan gyújtottunk rá? Ugye, nyugodtan tedd fel a kezed, vagy ne tedd fel. Hányan próbáltunk ki olyan dolgokat gyermekkorban, amiről mi azt hittük, hogy az nekünk milyen jó. De a szüleink tudták, hogy gyerek az nem teljesen jó ez a dolog. Hányan lázadtunk föl fiatalkorunkban, mi tudjuk kezelni a helyzetet? Soha nem felejtem el, 10 éves voltam, felszolgálónak tanultam, és hát volt egy jó állásom, jó keresetem. És egyszer csak a főnök azt mondta nekünk, hogy vágassuk le a hajunkat. Óriási kérdés. Akkor volt divat, hát a mai fiatalok ezen mosolyognak, akkor volt divat a trapéznadrág, az ilyen magas sarkú cipő, vannak itt még, akik emlékeznek erre, hosszú haj. Hát de hogy néz ki egy felszolgáló hosszú hajjal? És mondta a ötünknek, mind az öten hosszú hajat növesztettünk, hát mi mindent tudunk tizen, és azt mondta, hogy vágjátok le, nem vágjuk le. Bementünk és fölmondtunk mind az öten. Egy nagyon idős, bölcs ember volt a vezető, azt mondta, jó gyerekek, ha ti ezt csináljátok, hát akkor menjetek. Telt múlt az idő, döntöttünk, mint bárkit megkérdeztünk volna, akár a saját szüleinket. És utána pedig jöttek a körülmények, jött a helyzet. Hát mondom, nem probléma, elmentünk éjszaka vagont rakni. 3 hónap után hogy éreztük magunkat, mit gondolsz? Történet azért happy enddel végződött, mert talán a jó atyám közben járt a főnöknél, egyszer csak hivatott bennünket. Na, mi újság van? Semmi, elmegyünk inkább fodrászhoz. Mindannyian tettünk ilyeneket. Mindannyian kikértük a jusunkat már az atyától. Mindannyian voltunk olyan helyzetben, hogy azt gondoltuk, hogy mi már bölcsek vagyunk. Tehát ugyanígy járt Lót is. Mert Ábrahámnak volt meg az a bölcsessége, Ábrahámnak volt meg az a kenete, Ábrahámnak adta oda Isten azt a kegyelmet, hogy ő be tudja végezni mindazt, amit be kellett végezni. Miriam is Mózes mellé tetetett, a húga Miriam és ugye Áron, aki később a főpap lett. Ők is kritizálták Mózest. Mi is vagyunk olyan jók, mint te Mózes. Mi is tudjuk azt csinálni. Mi hozzánk is szólt Isten. Nem ezt tette Miriam is? De Isten Mózesnek mondta, hogy igen, te fogod kivezetni a népet. Neki is megvolt a véleménye. És Istennek is jött a véleménye. Miriam poklos lett. Mert nem volt ott az isteni elhívás. És ha valaki olyan dolgot akar tenni, olyan dolgot akar csinálni, amihez nem érett, amihez nincs meg az elhívása, amihez nincs ott Isten ajándéka, nincs ott Isten kenete, az tönkre fog menni a kezébe. Meg kell várni azt az időt, amíg fölnövünk oda, hogy be tudjuk tölteni azt, ami Istennek az akarata. Nem fog megtörténni az első napon, és nem fogsz az első napon vagy a harmadik napon eljutni oda. Tehát föl kell, hogy növekedjünk. Jézus mindig az atyára figyelt. Nézzétek meg az Úr, a Filippi levélben olvassuk, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki nem tekintette zsákmányul azt, hogy ő az atyával egyenlő. Jézus megalázta magát. Jézus mindig azt mondja, csak azt teszem, amit az atya mond. Jézus soha nem imádkozott úgy, hogy legyen meg az én akaratom. Ő mindig azt mondta, atyám, a te akaratod legyen meg. Mert az atya bölcs. Az atya mindent tud. És a fiú is tud mindent, mert az atya mindent megjelent a fiúnak. Jézus az atyára figyelt. Ő irányította. Jézus viszont az atyára irányította a figyelmet, és nem magára. A mi feladatunk ugyanaz, hogy Isten igéjére irányítsuk az emberek figyelmét, hogy Jézusra irányítsuk az emberek figyelmét, mert őtőle van a bölcsesség, őnála van a forrás. Ugye Jézus elmond történetet a Máté 25-be, az öt balga meg az öt bolond szűzről. Nekünk van olajunk, Isten ad nekünk olajat, ad kenetet, ad bölcsességet, hogy mit csináljunk. Ő a forrás. Nem mehetünk el máshoz olajat venni. Nem mehetünk el máshoz kenetet venni. A kenetnek a forrása, a bölcsességnek a forrása Isten. Salamon története jut eszembe, nagyon sokszor megmelengeti, ad is a szívünket. Mikor Salamon elé odaállt az Úr, és azt mondta, hogy te fogod örökölni a királyságot, és kérd tőlem, amit akarsz. Mit kért Salamon? Uram, én a te bölcsességedet akarom. Ez a fiú, ez nem akarta az atya bölcsességét. Ez a fiú ment a saját feje után. Úgy gondolta, hogy megoldjuk mi ezt. Nem probléma, nem számít. Jézus nem követelte az atyától a hatalmat. Jézus elkérte, és Jézus azt mondta, hogy nékem adatott a hatalom. Menjen is földön. Jézus nem követelőzött az atyától. Akkor sem követelődzött, amikor a legnagyobb kínokat kellett átélnie. Amikor vért verejtékezett a Gecsemáni kertben, akkor is azt mondta, atyám, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Ez a történet, ez nagyon-nagyon hasonlít. Jézus nem tékozolni jött, hanem Jézus azért jött, hogy megkeresse mindazt, amit elveszett. Ez a tékozró fiú hozott egy nagyon-nagyon-nagyon rossz döntést. A saját kutfejéből tette ezt. Fölmerülhet a kérdés. Mi van, ha megkérdezi az atyát? Elfogadta volna-e az atya tanácsát? Te, amikor fiatal voltál, és mondták, ne dohányozz, ne igyál, te megfogadtad apád tanácsát? Minden esetben? Van, aki igen, van, aki nem. Tehát ez a fiúnak a szíve rossz állapotban volt, kevés volt, felfúvalkodott volt, elkényeztetett volt, és éretlen volt, és valószínűleg kemény volt a szíve. És lehet, hogy inkább meghallgatta a barátait, meghallgatta, ugye tobzódva élt, A dobzódás az nem akkor kezdődött, amikor elhagyta az atyaházát. A dobzódás az sokkal-sokkal előbb kezdődött. Az már ott volt a szívében, az már benne volt. És valószínű, hogy nem szerette volna hallani, amit az atya mond, ezért meg sem kérdezte. Nem olvasok a történetből, de gondolom azért az atya megbízta őt egy-két dologgal. Majd látjuk a nagyobbik fiú esetében, ő is szolgálta az apját. Ez a kisebbik fiú is szolgálta az apját. Valószínű, hogy az atya rábízott dolgokat, rábízott feladatokat, amit el tud látni. De valószínű, hogy az atya tudta, hogy a fia az egy feneketlen zsák. Mindegy, mi kerül a kezébe. Az biztos, hogy a gondosznak a martalékává fog válni. És ugye föltehetjük a kérdést, hogy az atya meg tud-e bízni bennünk? Hogy amit ránk bíz, azt el tudjuk-e végezni? Az atya pontosan tudja, szintén a Máté 25-ben van a szó a talentumokról, hogy Isten ad ajándékokat, Isten adott neked ajándékot. Van, aki 10 talentumot kapott, volt, aki 5-öt, volt, aki csak 1-et kapott. Isten annyit bíz ránk, amennyit tudja, hogy el tudunk látni, amilyen feladattal mi képesek vagyunk megbirkózni. Az atya nem bíz ránk többet. És azt számon is kéri tőlünk. És mit kezdtünk azzal, amit ránk bízott az Úr? Lukács 15:14. Olvassuk tovább a történetet. Minek utána pedig mindent elköröltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Amikor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egy polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem ad vala neki. Az atya bölcs. Az atya előrelátó. Meghozzuk a döntést, aztán jönnek a körülmények. Jönnek a körülmények. Jött az éhség, jött a szükség, volt barát, volt pénz, volt barát, voltak haverok, elfogyott a pénz, és jöttek a körülmények. Amíg volt pénze, addig voltak körülötte emberek, voltak körülötte hamis barátok, de elfogyott a pénz, elfogytak ezek a barátok. És akkor egy olyan helyzetbe került, egy zsidó emberről beszélünk, aki elszegődik annak a polgárához, és elment disznókat legeltetni. Ez egy zsidó ember számára, ez a legalja, ahova egy ember kerülhet. Ez már a hordónak az alja, a leges-leges legalja, disznókat legeltetni. Nem volt mit ennie, már moslékot is evett volna nagyon szívesen, de még az sem volt. Kiment a világba. Ha jön a válság, akkor mi a helyzet? Vissza kell fizetni a kölcsönt. Igaz? Fölvettük azt a kölcsönt. Akkor hát egyszer csak fog jönni a bank, és a bank fogja kérni a visszafizetést is. De hát annyira kellett az a nagy színes tévé, hogy ahhoz kölcsönt kellett felvenni. Eladósodtál miatta, vagy annyira kellett az az új autó. De lehet, hogy két évig még ellettél volna a régivel. Vagy kicsit meg kell nagyobbítani a házat, hogy legalább 2 téglával legyen magasabb, mint a szomszédé. Annyira nagy szükség van rá. Az új autóba úgy fölnéznek rám a barátaim, úgy feszítenék ott. Olyan jól néz ki az a lány mellettem. Olyan jól néznék ki, mert fú, de nagyon csinos, de nagyon szép. Ismerős-e a történet? Jártunk-e mindannyian már ebben az utcában? És akkor jönnek a körülmények. Eltelik pár év, és már nem annyira szép az a lány. Az a férfi sem annyira daliás. Addig nem számított, hogy ivott, hogy verekedős volt. Hát, de most már nem annyira a jó dolgait látjuk, hanem megtapasztaljuk. Jött a válság. Jöttek a körülmények. És utána jött a válóterem. Ment tönkre az életed, ment tönkre a család. Jártunk ebbe az utcába már? Van, aki járt, valaki nem. Nézzük a példabeszédek 22 hetet, mindenki ismeri. A gazdag a szegénnyel uralkodik, és szolgálja a kölcsönvevő a kölcsönadónak. Hogyha valaki kölcsönt vesz föl, a kölcsönt vissza kell adni. De senki nem mondja azt, hogy bűn kölcsönt fölvenni, mert beszéltem vállalkozókkal az elmúlt héten is, volt, aki kölcsönből indult el, fölmérte a helyzetét, fölmérte a lehetőségeit, és biztosítva volt, hogy ha bármi történik, azt a kölcsönt ő vissza tudja fizetni. Mert előrelátó volt. És az atya ugyan előrelátó. Hányan fognak bele úgy vállalkozásba? Hányan teszik azt, hogy mindenféle tapasztalat nélkül, mindenféle szaktanács nélkül, minden nélkül hozzáfognak? Egy rettentő statisztikát olvastam néhány évvel ezelőtt, hogy minden induló vállalkozás 80% vagy 90%-a, nem emlékszem pontosan, 5 éven belül tönkre megy. Miért? Mert nem mérik föl a helyzetet. Ez a tékozló fiú pontosan ugyanez. Ha valamit akarunk tenni, ugye bennünk a Krisztus értelmével azt tanítja Isten igéje. Mi nekünk hívőknek megadatott az, hogy bennünk van az a személy, aki mindent tud. Amikor valakit eluralnak ezek a kívánságok, eluralnak az érzések, a kevésség akár, a büszkeség, és ez hatalmat vesz az emberen, akkor hoz ilyen döntéseket. Az atya mindent tud. Amikor bármihez kezdünk, amikor bármit csinálunk, az ige azt mondja, hogy igen, mérjük fel a helyzetet, kérdezzük meg az atyát, hogy biztos az a jó nekünk? Biztos nekünk arra van szükségünk? Nekünk biztos azt kell csinálni? És amikor rossz döntéseket hozunk, akkor azt mindig általában saját kutfejünkből hozzuk. Mit gondolsz, az atya házában nem volt válság annak idején? De az atya bölcs volt. Az atya meg tudta tartani azt a gazdagságot, az atya meg tudta tartani a béreseit, az atya meg tudta tartani az egész házat, mert az atyának volt tapasztalata. Az atya tudta, hogy kell azt létrehozni, és azt is tudta, hogy kell azt megtartani. Isten mindent tud. Nézzük tovább a történetet. Mikor aztán magába száll, mondta, az én atyámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérbe, én pedig éhe halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És szeretném, hogyha azt megjegyeznéd, hogy magába szállt. Tehát ez a fiú ott kezdte, add ki nekem, követelem, járaz nekem, én kérem, az engem illet. És eljutott arra a helyzetre, amikor már jöttek a körülmények, hogy magába szállt. Én biztos vagyok benne, hogy nem azon gondolkodott, hogy az atya milyen hibát követett el. Hogy az atya nem az ő tetszése szerint csinált. Biztos, hogy nem ez járt. Magába szállt. Akkor már nem kívülre tekintett, hanem magába szállt. Ez a fiú eljutott odáig, hogy elkezdett nem másba hibát keresni. Nem más szemébe kereste a szálkát, hanem valószínű meglátta az övébe a gerendát. És azt mondta, hogy na, akkor mese nincs, visszamegyünk. Visszamegyünk az atyához, hiszen az atya bővölködik mindenbe. Az atyának megvan mindene, az atyának megvan, az atya házában minden ellátás megvan. Fölkelek, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem ellened is az ég ellen. Ez egy gyönyörű példája a megtérésnek. Amikor eljutunk odáig, hogy nem a másikba keressük a hibát, hogy nem a körülmény volt a hibás, mert én rossz döntést hoztam, hanem én voltam felelőtlen. Én nem voltam elég körültekintő. Amikor eljutunk erre a pontra, ez egy kulcsfontosságú dolog a megtérésnél. Amikor nem mást okolunk azért, mert mi rossz döntést hoztunk. Nem mást okolunk azért, mert nekünk valami nem jól jött össze. Ha veszünk egy válást, ott nincs egy hibás. Igaz? Ott egy házasságban, ha jól tudom, akkor ketten vannak legalább, nem? Ott nincs egy hibás. Amikor tönkre megy egy vállalkozás, Ráfoghatod a partneredre, a váltságra, a körülményekre. És milyen érdekes dolog, hogy vannak emberek, akinek ugyanúgy van váltság, ugyanúgy van körülmény, ugyanúgy vannak a hétköznapi kihívások, és mégis áll a házassága, mégis áll a vállalkozása, és mégis rendben van körülötte minden. Hogy lehet? Ugyanazok a körülmények. Ugyanaz a helyzet. Nagyon érdekes dolog egy gyülekezetben is, ha megnézzük. Mindenki ugyanazt az embert hallja, amikor mondjuk itt valaki prédikál. Az egyik azt mondja, hogy fúj, hát ez megbotránkoztató, a másik azt mondja, ebbe igen, ez itt nekem szólt ez a rész. Lehet, hogy csak egy szó volt, lehet, hogy csak egy mondat. De az a mondat képes megváltoztatni az életedet. Dicsőség legyen Istennek ezért. Tehát amikor szembesülünk a hibáinkkal, vagy a hibás döntéseddel, ez a kezdés, amikor azt mondjuk, hogy megbánjuk. Igen, én döntöttem rosszul. Én vettem föl azt a hitelt, és nem kellett volna. Én mentem bele ebbe a kapcsolatba, és nem kellett volna. Én fogtam hozzá az a vállalkozáshoz, de nem értettem hozzá. Nem voltam elég körültekintő, nem voltam elég érett erre a helyzetre. Amikor magunkba nézünk, amikor szembesülünk, és nem másokra mutogatunk, amikor valami nem jól sül el. Nagyapám szokta mondani, ha kecskének jól megy a dolga, kimegy a jégre táncolni. Hallottátok már, nem? Ugyanezt tette ez a fiú is. Jól ment a dolga, tényleg mindene megvolt. Körüludvarolták, megvolt az atya házában, élvezhette az atya tekintélyét, a lábait megmosták, körüludvarolták őt, megtisztelték, megbecsülték őt. De az nekem nem jó. Majd én megmutatom, mert én vagyok a Superman. Nagyon sokszor eljátszottuk ezt mindannyian. És akkor jön a bocsánatkérés, és jön az, hogy megalázza magát. Megalázza magát. Az nem azt jelenti, hogy eljátsza az alázatost. Nem alázatoskodik, hanem megalázza magát. És azt mondja, igen, én rontottam el, én vagyok a hibás. Mikor valaki idáig eljut, az a felnőtt kornak a kezdete, akkor vállalja a saját tettéért a felelősséget. Mindegy, mit tett, igen, én voltam, én rontottam el. Atyám, bocsáss meg nekem, én voltam. Elismerem, hogy hibáztam, elismerem, hogy céltévesztettem. És ez a fiú eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy én már nem vagyok méltó. Nézd meg, hol kezdte ez a fiú. Add nekem. Én tudom. Aztán megbánta. Utána pedig eljutott odáig a Lukács 15:19, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyannál, mint a béreseid közül egy. És itt a lényeg. Ez a koronája. Gyakorlatilag ez a megtérés. Ugye megtérni a kereszténynek kell. A pogánynak újjá kell születni. Bár hibásan azt mondják, hogy meg kell térni a pogánynak. Nem. A pogánynak újjá kell születni. Egy pogány embernek Krisztusi emberré kell válni. Egy pogány embernek az atya házához kell, hogy tartozzon, mert különben csak béres, igaz? Nem fiú, béres. Fiú akkor lesz, hogyha Jézus befogadja, és így lesz az atya atya. Így válik fiúvá. És amikor eljut odáig, hogy atyám, te tegyél engem olyanná, ez az a pont, ahol Isten tud velünk foglalkozni. Ez az a pont, miután az atya tud mit kezdeni veled. Ez az a pont, amikor ide eljutunk, hogy ne az én akaratom legyen meg, atyám, hanem a te akaratod. Te tégy engem olyanná, amilyen szeretnéd, hogy legyek. Nem tudod magad olyanná tenni. Az atya, aki munkálkodik bennünk, Filippi levélben van írva van, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjáig, ha jól tudom, Filippi 1:6, és nem lapozunk oda. Tégy engem olyanná. Ezen a folyamaton kell átmennünk, amikor valamit elrontottunk, amikor követelőztünk, amikor helytelen dolgot tettünk, és amikor jött a helyzet, amikor belebuktunk abba, amihez hozzáfogtunk.
Mindegy, milyen mély gödörbe kerültél, mindegy, hova jutottál, mindegy, hogy akár moslékot kellett tenni, vagy még az se volt. Mindegy, milyen mélyre kerültél. Ahhoz, hogy ki tudj kerülni a gödörből, először magadra kell nézni, saját magamra. Igen, én rontottam el, én vagyok a hibás. Megbánom. Igen, oda megyek az atyámhoz, oda megyek az úrhoz, és elmondom neki. Atyám, én voltam, én rontottam el. Bocsáss meg nekem, mert vétettem ellened. Eltévesztettem. Nem azt tettem, amit te akartál, hanem azt tettem, amit én akartam. És most tudom, hogy elrontottam. Itt vagyok a gödörbe, és most segíts, atyám. Most már te tégy engem olyanná, amilyenné szeretnéd, hogy én legyek. Itt van a koronája a dolgoknak. Lukács 15:20. És felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, és megesék rajta a szíve. És odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ez a fiú nem csak, hogy azt mondta, hogy te tégy engem olyanná, hanem meg is cselekedte. Megalázta magát, és azt mondta, lesz, ami lesz, odaállok az atyám elé. Megsértettem őt. Nem tiszteltem őt eléggé. Tiszteletlen voltam vele. Nem becsültem meg mindazt, amit az atya nekem biztosított, amit az atya adott. Nem becsültem meg az ő munkáját. Nem tartottam őt sokra. De mindegy, odaállok elé, és azt mondom, hogy hát elrontottam, atyám. Eltévesztettem. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Vigyázz, itt nem a vallásosságról beszélek, hogy te nem vagy méltó. Te tényleg nem vagy méltó, meg én sem. De te méltóvá tétettél. A Jézus Krisztus által. Ugye a százados szolgája, a százados mondja a római százados Jézusnak, hogy nem vagyok méltó, hogy eljöjj a házamba, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. A százados nem volt méltó, mert a százados nem tartozott az atya házához. A százados az egy béres volt csak. Kívül volt az atya házán. És mit csinált ez a fiú? Ez a fiú bár fiú volt, de mégis kikerült az atya házán kívül. De akkor is fiú volt. És azt mondja, immár nem vagyok méltó. Vétkeztem te ellened. Látjátok-e, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy bekövetkezzen az, ami ezután jön? Ez a történet legszívszorongatóbb része, amely megmutatja nekünk az atyának a végtelen kegyelmét, az atyának a végtelen szeretetét. Hogy bárhonnan visszajöhetünk az atyához. De ahhoz, hogy az atya ki tudja tárni a karját, ahhoz végig kell, hogy menjünk mindannyian ezen a folyamaton. Enélkül nem megy. Amíg eljutunk, hogy én méltó vagyok, add nekem, majd én. El kell jutni oda, hogy magunkba nézzünk, mert az a másik a hibás. Az a másik. Amíg eljutunk odáig, hogy atyám, nem akarok már az lenni, nem akarok olyat tenni, ami nem a te elhívásod, nem akarok olyat tenni, amivel nem te bíztál meg engem. Atyám, te tegyél engem olyanná, amilyenne szeretnél. És odamész az atyához, és nyugodtan letérdelhetsz előtte, amikor senki nem lát. És elmondhatod neki őszintén. Ez a megtérés, görögben a metanoia. Amikor megtérünk, visszafordulunk, visszamegyünk arra a helyre, ahol elrontottuk, felvállaljuk, mint egy felnőtt a felelősséget, és nem a másikra kiabálunk. Ekkor tudja az atya azt mondani, akkor tudja kitárni a karját. És a történet, ami ezután jön, ez könnyeket fakasztó. Lukács 15:22. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, a kezére, salut a lábaira, és előhozván a hizott túlkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, feltámadott, elveszett, megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Látjátok ezt a történetet. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert az atya, mert meglátta, az atya várta, az atya már figyelte az ő fiát. Az atya mindig is szerette az ő fiát. Az atya soha nem akarta, hogy az ő fia moslékot tegyen. Az atya nem akarta, hogy a fia kimenjen a világba. De ezt mégis megtette. Az első emberpár is elbukott, mert megcsípte a kígyó. Meghallgatta a kígyó sziszegését. Benne lett a kígyó méreg. És ha a kígyó megmérgezett, akkor lehet, hogy rossz gondolatait támadnak. Föllázadt az ember Isten ellen. Én, add ki a jusomat, én önálló akarok lenni, én olyan akarok lenni, mint Isten. Nem ez volt a kígyó hazugsága? Én azt akarom, mert ha olyan leszek, mint Isten, akkor nincs szükségem nekem az atyára. Majd én egyedül kézbe veszem a sorsomat, kézbe veszem a helyzetemet, és mindannyian ezt örököltük, ezt a bukott, romlott, ádámi, ördögi, sátáni természetet. És mindannyian ezzel kell, hogy megküzdjünk. Ez a hústesti természetünk. Meddig lesz ez a problémád? Csak amíg élsz, tovább nem. A gondolataid, azok ugyanezek. Meg kell újítani a gondolkodás módunkat. És az atya kitárta a karját. Az atya már várta őt. És azt mondja az írás, hogy az atya szaladt eléje. Szaladt eléje. Az atya várta, leste, figyelte a fiát. Tudta, hogy meg fognak történni ezek a dolgok. Tudta, hogy kemény leckét kap a fia, ahhoz, hogy éretté váljon, ahhoz, hogy meg tudja becsülni azt, amit az atya házában megkapott, azt a bőséget, azt a gazdagságot, azt a csodálatos ellátást, azt a csodálatos isteni ellátást. És ez történt mindannyiunkkal. Mindannyian tékozló fiak voltunk. Mindannyian a bűn és a halál szellemi törvényébe születtünk bele. Mindannyian az ördögnek a gyermekei voltunk. Mindannyiunknak volt egy múltja, mielőtt Krisztusban került. Mindannyian ördögfattyak voltunk. Mindannyian. Ki egy kicsit jobb ördög, ki egy kicsit rosszabb. De mindannyian azok voltunk. Elveszettek voltunk. A sátánnak a fogjai voltunk, a rabjai voltunk. Kint voltunk a világba. Kint voltunk a világ szemetjébe. De amikor visszajöttünk az atya házába, akkor az atya kitárta a karját. És azt mondta, gyere, várlak. Gyere, ne egyél most már többet moslékot. Ne bulizz a világgal. Ne legyél az ördög hatalma alatt. Hanem gyere, itt az én házamba, itt a helyed. Bőség van. Munkálkodj az én kertemben. Dolgozz nekem. A fiává fogadta. És mit mondott az atya? Mit mondott az atya? A legszebb ruhát adta neki. Mi az a legszebb ruha, amit mi kaphatunk Istentől? Az üdvösség ruhája. Ránk adta az Úr. Ránk adta az üdvösség köpönyegét. Nem csak úgy adta oda. Ő nagyon komoly árat fizetett azért is, hogy az elveszett gyermeke megkerüljön. Az ő saját fiát kellett odaadni. Az ő saját fiát kellett a keresztre küldeni. Az ő saját fiát kellett feláldozni. Hogy mi is a gyermekeivé lehessünk. Húzzatok gyűrűt az ujjára. Az atya megosztotta a hatalmat a fiával. Az atya megosztotta velünk is. Mit mond a zsidókhoz írt levél? Hogy örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai az Úr Jézus Krisztusnak. A gyűrű az akkora pecsét volt. Aki a gyűrűt hordta, az a hatalomnak a jelképe volt. És a gyűrű az a hűségnek is a jelképe. Sarut a lábára. Nem mondta, mint Mózesnek Isten, hogy vedd le a sarudat, mert szent helyen állsz. Nem, hanem sarut adott a lábunkra, hogy igen, oda mehetünk az atya jelenlétébe. Megállhatunk az ő jelenlétébe. Bármikor oda mehetünk a Jézus nevében az atya trónjához. És vár minket Isten a mennyegzőre. El fog jönni a mennyegző, és hivatalos vagy oda. És akkor Jézus vissza fog jönni, le fogja vágni a hizott tulkot. És igen, ott fogunk ünnepelni, az ő asztalánál, mert az atya várja haza minden tékozló fiát. A fiam meghalt, azt mondja, eltemettetett. Hogy halt meg ez a fiú? Meghalt önmagának. Azt mondja, most már nem én, nem számít az én, hanem amit az atyám mond. Atyám, te tegyél engem olyanná. eltemette az ő életét, és megtalálta az új életét. És ez az igazi öröm. Ez az igazi öröm az atyaházában. Ez erről szól a megtérés. Erről szól a mi életünk. Nagyon sokszor céltévesztünk. Nagyon sokszor elrontunk dolgokat. De van visszaút. És ez a fiú ezáltal növekedett. Az atyát megnézitek, nem mondta neki az atya, hogy te, mocskos gazember, hol voltál? Rossz lányokra költötted a vagyonomat. Itt áll. Az atya kárhoztatta? Nem. Ezt majd megteszi a testvére. Majd megteszi a te testvéred is, hogy kárhoztat. Úgyhogy ne aggódjál. Ezt majd a testvér elvégzi, mert most jön a nagyobbik testvér. Nézd meg az ő hozzáállását. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn valam. És mikor hazajövén, közelgett a házhoz, hallá zenét és táncot. Előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az. Azt pedig mondanék ki, a te öcséd jött meg, és az atyád levágta a hizottulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. A nagyobbik fiú. Kihez ment a nagyobbik fiú érdeklődni? A szolgához, nem? Hát mert szolgai gondolkodása volt. Nem az atyához ment, hogy megkérdezze, hogy mi a helyzet. Nem. Elment a szolgákhoz. És hát a szolgák elmondták a tényeket. Hát a tények az, hogy buli van, megjött a fiú, levágták a tulkot, dinom, dánom, vigadunk. Erre föl, hogy viselkedett? Tehát a szolgáktól tudakozott. Megismerte a tényeket, de nem volt kíváncsi az okra. Nem volt kíváncsi, hogy az atya ezt miért tette. Ő is kritizálta az atya döntését. Úgy gondolta, hogy ő sokkal okosabb, sokkal jobban tudja, hogy mit kellene tenni. Sokkal jobban tudja, mint az atya. Nagyon érdekes dologra voltam kíváncsi, hogy a te fiad elveszett, de megtaláltatott, és örült, hogy egészségben nyerte vissza. Én nagyon kíváncsi voltam az egészség szóra, hogy az egész milyen görög szót használ itt. És tudod, miről szól ez a szó? Épp egészséges állapotban, jó hitben, jó gondolkodásmódban. Romlatlan állapotban van. Hol volt az ő betegsége? Hol mi okozta az ő betegségét? Mi okozhatta volna? A romlott gondolkodás. Meghalt. Jó állapotban van. Újra jó állapotban van. És mit csinált a nagyobbik fiú? Ő elmondta, hogy kinek hol a helye. Igaz? Hát, ezt a fiút, ezt nem kellett volna visszafogadni. Hogy jössz te ahhoz, atyám, hogy te ezt a fiút visszafogadod? Hát hogy teszed őt arra a helyre, hogy te gyűrűt adsz az ujjára, meg köpönyeget? Hát hogy jössz hozzá, atyám? Gyakorlatilag lefordítjuk és kisarkítjuk ezt a kérdést. Ilyen volt a nagyobbik fiúnak a hozzáállása. Tapasztaltál olyat, hogy mások megmondják, hogy neked hol a helyed? Még a saját helyüket se tudják, még gyülekezetbe se jár, de elmondják, hogy neked hol a helyed. Mit kellett volna csinálni az atyának? Kit kellett volna megbízni az atyának mivel? Kinek kellett volna a pecsétgyűrűt az ujjára húzni, meg kinek kellett volna a sarut a lábára adni? Bár szolgálta őt, mégis távol volt az atya szívétől. Látod, hogy ő ott volt az atya mellett, de nem ismerte az atyát. Nem ismerte az atyának a szívét. Egy szolgai gondolkodás módja volt. Én ezt megtettem, én ezt megérdemlem, én vagyok rá méltó. Mit keres ott az öcsi? Én nem buliztam a csajokkal, bár lehet, hogy szerettem volna, de nem ettem, nem vágtam le a kecskegödőjét, pedig jó lett volna egy kicsit bulizni. Ugyanolyan romlott kívánsága volt. Ugyanolyan volt. Jézus soha nem vette le a tekintetét. De Jézusban is megbotránkoztak a tanítványai. Jézus hozott olyan döntéseket, amikor a saját tanítványai megbotránkoztak benne. És nem felelt mindig a vádlóinak. Ugye a házasságtörésen kapott asszony történetét ismerjük János 8-ba. Vádolták Jézust, vádolták az asszonyt. Meg kell halljon, meg kell, hogy öljük. Jézus nagyon-nagyon egyszerű választ adott. Semmit nem válaszolt, először csak írt. Mikor már idegesek lettek a farizeusok, akkor mondta, hogy na hát akkor az dobja rá az első követ, aki közületek nem bűnös. Ugyanazokat tették ők is, mint az asszony. Nem merték. Nem tudom, mit gondoltak ott, abban a szituációban. Lehet, hogy azt gondolta a fő farizeus, ha én a követ fölemelem, akkor a másik kövez meg engem, mert tudja, hogy a múltkor mit csináltam. Aztán lassan elfogytak a vágyaik, fölkapták a szent ruháikat, meg a szent kenetteljes képmutatásukat, és elvonultak. És az asszony ott maradt. És azt mondta Jézus, hogy hát figyelj ide, ez a házasságtörés, ez nem olyan nagy dolog, hát nem számít. Ezt mondta Jézus? Nem. Azt mondta Jézus, én sem kárhoztatlak. Menj és többé ne vétkezzél. Az atya nem kárhoztat, de majd a testvéreit fognak. Hogy van párhuzam. Az atya nem dühös rád, az atya nem kárhoztat. Az atya elengedte, amikor el akart menni, és az atya vissza is fogadta. Az Úr vissza akarja adni mindegyikünknek az értékét. Ne legyen bűnt, ha valamit elkövettél, valami rosszat tettél. Hát mindannyian tettünk rosszat. Az ördög fog kárhoztatni. Az ördög akarja azt, hogy a padló aljára kerüljél. A megtérés az nem az önkárhoztatás. Ne felejtsd el. Ugye Róma 8-ban van. Nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Semmi kárhoztatásuk. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényéből. Róma 8.2. Nem vagyunk bűnösök. Nincs kárhoztatásunk. Jézus elvitte a bűnünket, elvitte a szégyenünket, elvitte a gyalázatunkat. De viszont meg kell térnünk. Ha fölismertük azt, hogy elrontottuk, erről szól a János 1.9 is, volt múlt héten is szól róla. Hogyha fölismerjük, hogy elrontottuk, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. János 1.9. Ezt Isten megteszi. Föl kell, hogy ismerjük. Elrontottuk, eltévesztettük, vissza kell térni, meg kell térni, mert a bűn az tönkretesz. A gonosz az mindig kárhoztatni fog. Mindegy, mennyi jót tettél. Mindegy, egész életedben mennyi jót tettél. Ha egy rosszat tettél, az atya nem kárhoztat, az ördög azonnal kárhoztatni fog. Hogy mit nem tettél meg? Isten nincs megelégedve veled. Ez a nagyfiú is azt hitte, hogy az atya nincs megelégedve vele. Hogy ő nem elég jó, és azért nem vágott le neki kecskegödőjét. Hogy ő nem elég jó, önkárhoztatás volt. Ugye erre ő megharagúvék a 15-28, és nem akarra bemenni. Az ő atya annak ogáért kimenvén kérlelte őt. Az Isten nem azért szeret, hogy mennyi jót teszünk, hanem azért, mert elfogadtuk az ő fiát. És ez a két fiú, ez szól a zsidókról, és szól az elveszettekről is. Igaz? Jézus eljött, mint Isten fia. És Isten fiát ők visszautasították. Nem fogadták el. Nem fogadták el a fiút, az idősebb testvér, akire rábízatott az evangélium, akire rábízatott a törvény. Nagyon sokan visszautasították az urat. Nem fogadták el a fiút, hanem kárhoztatták a fiút. Hányan nem fogadnak el a testvéreit, pedig te megtértél? Az atya megbocsátott neked, és mégis a múltadat hányják a szemedre. A gyűlölőidet kérdezik, nem az atyát. Nem ezek történnek? Napjainkban is. Mert ami kívül van, illetve ami belül van, az van kívül is. Az atya az nem a külső látszatra törődik, hanem mi van benned, mi van bennünk. Ő képes arra, hogy a sebzett lelkünket helyreállítsa. Mert egy sebzett érzelem, egy sebzett lélek, egy rossz gondolkodás mód, az tönkre tehet téged. És az atya helyre akar téged állítani. amikor az elme, az az érzelemnek a fogságában van, ott nem lehet jó döntéseket hozni. Azt kell megtenni, amit az atya mondott. Hú, de megy az idő. Ábrahámnak is kellett hozni döntéseket. A saját családján belül, gondoljátok bele, hogy várta már annyira vágyott már Isten ígéretére, hogy beteljesítse, hogy Sárától lesz gyermeke. Aztán segítettek Istennek, mert hát Isten nem tudja megteremteni ezt a helyzetet, Sára beküldte a szolgálóhoz. Ettől lett az Izmail. De aztán Isten nem késik az ígérettel, se nem jön későn, se nem jön korán. És beteltek, Isten beteljesítette az ígéretét, és Sárától lett az Izsák. Aztán gondok támadtak a házba. Jött a szolga, ott volt a szolga, és ott volt a fiú. És egyszer csak Isten azt mondta Ábrahámnak, hát borzalmas dolgot mondott neki, Ábrahám, hallgass a te feleségedre Sárára. Hát ez egy férfi ember számára, többen megdorgálnák az ördögöt, de Isten azt mondta neki, hát ha akkor hallgattál rá, amikor beküldted a szolgához, akkor most is hallgass rá. Üzd el a fiadat. Gondolj bele, mit érzett Ábrahám, egy atya, aki szereti, biztos, hogy szerette Izmailt, mert nagyon szerette. Sőt, mondta is, vaj, ha élne előtted Izmail, ugye? Tehát olvassuk, vaj, ha élne ő előtted. Mert szerette őt. És azt mondta, hallgass az asszonyra. És Ábrahám hallgatott az asszonyra, és elűzte mind a kettőt. Mert a fiú az örökös. És a szolga az nem örökölhet a fiúval. És Ábrahám megtette. Őt még keményebb lesz ki Ábrahámnak. Tanulhatunk Ábrahámtól. Egyszer csak azt mondta, hogy vidd a fiadat és áldozd föl. Biztos gondolta Ábrahám, melyiket? Akit te szeretsz? Nem lehetne a másikat? Nem. Akit te szeretsz. És Ábrahám nem gondolkodott. Ábrahám megtette. És el kellett üznie. A Máté, ha jól emlékszem, a 25-ben, illetve 24-ben ott beszél Jézus az utolsó időkről, egy vázlat profécia. És azt mondja Jézus, hogy vissza fog jönni, és el fogja választani a kecskéket a juhoktól. Nem engedi a kecskéket a juhokkal együtt. Mi van a kecské? Mi a baj a kecskével? Az, hogy megeszik mindent, nem követi a pásztort. Kecskét ki kell kötni. Igaz? És nem engedik a juhok közé. Tudod miért? Mert nem hagyná békén a juhokat pihenni. Elválasztják. És ez fog történni, mert az utolsó idő, akik engedetlenek voltak Istennek. A kecskéket elválasztja a juhoktól. Elment nagyon az idő. Tehát az atya meg tud-e bízni bennünk? El tudjuk-e végezni a népszerűtlen dolgokat is? Legtöbben nincsenek ma itt. Itt kéne lenniük. Hallgatniuk kellene az üzenetet. Kint vannak a világban. Imádkoztunk értük. Van vállalkozásuk, van családjuk, van gyerekük. Megkapják az ellátást. És már nem számít annyira Isten. Nem károsztatni akarok senkit. Megtesszük-e, amit az atya mondott? Az ige azt mondja, hogy ne maradjatok el az egybegyülekezéstől. Dicsőség az Úrnak. Tehát arra a helyre tette ez a fiú magát, ahova az atya soha nem tette őt, és belebukott. Ha a tékozlótól kérsz tanácsot, aki kezében minden tönkre megy, akkor rossz helyre kerültél. Itt most abba hagyom, jövő héten fogom folytatni. Vannak történetek, amik párhuzamosak, úgyhogy jövő héten tovább fogjuk nézni ezt a történetet. Ez a történet, ez szívszorongató. Az atya szeretetéről szól, arról szól, hogy az atya mennyire szeret bennünket. Az atya mennyire vágyik arra, hogy átölelhessen bennünket. És az atya szavára kell, hogy figyeljünk, az atyára kell hallgatnunk, mert nála van a bölcsesség. És el kell jutnunk arra a helyre, mindannyiunknak, az imáinkba, hogy te tégy engem olyanná. te tégy engem olyanná, amire te szeretnéd, hogy legyek. És akkor kerül minden a helyére, kérném a dicsőítő szolgálatot. És mindannyian eltévejettünk. És mindannyiunknak vissza kell fordulni a téves útjáról. Vissza kell menni az Atya akaratába. Vissza kell menni arra a helyre, ahol az Atya meg tud áldani bennünket. Nem kell kimennünk a világba. Nem kell a világ trendjét követnünk. Nem kell a világnak a szemetét, hogy együk. Mert az Atya házában bőséges az ellátás. Az Atya meggyógyít bennünket, az Atya gyarapít bennünket. Amikor közösségünk van egymással, közösségünk van vele, ott áldás van. Ahol egység van, oda küld áldást az Úr, és életet örökre. Halleluja!